hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál Somodi Evelin. A hétvégi menetrendet a könyvajánlóval folytatjuk. A Vállalati gerillák címet viseli a mai első könyv, ami küldetéseken keresztül szándékozik új és jó szokásokat meghonosítani a munkahelyi környezetben. A szerzők Porkoláb Imre és Porkoláb Minarik Anna Mária, őket Olá Andrea kérdezi.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
A harcos, a művész, a mágus és a törzsfőnök. A vállalati gerillák azok, akik változást hozhatnak a bürokratikus szervezetekbe. Ha naponta kell döntéseket hozni egy stresszes és bizonytalan világban, akkor ideje vállalati gerillává válnunk, és így nem csak önmagunkat, de kollégáinkat is motiválva tudjuk elkerülni a kiégést és a fejlődés útjára terelni a cégünket. A vállalati gerillák Változ, változtas, vezess a káosz küszöbén című könyv 20 küldetésen keresztül több száz szokás ismertetésével segít megtöbbszörözni önmagunk és csapatunk teljesítő képességét, legyen szó kreativitásról, hatékonyságról, stressztűrésről, felelősségvállalásról vagy bizalomépítésről. A szerzők Porkoláb Imre, aki a különleges műveleti képesség fejlesztése kapcsán a gerillaharc és a terror ellenes hadviselés szakértője, és a VUKA környezetben sikeres vállalkozás menedzsmentet, a szervezet átalakítás innovatív módszereit és annak az üzleti életben való alkalmazhatóságát kutatja, és Porkoláb Minarik Anna Mária, klinikai szakpszichológus, HR szakember, aki szervezetfejlesztőként a változásokhoz való adaptív egyéni és szervezeti alkalmazkodást tartja a fő profiljának. A VUKA betűszó magyar megfelelője egyébként változékonyság, bizonytalanság, komplexitás és többértelműség, vagyis a kiszámíthatatlan környezet jellemzője. Erről is hallanak majd, de kezdjük azzal, hogy vajon hogyan kapcsolódnak össze, egymásra épülnek-e Porkoláb Imre korábbi könyvei, a Szolgálj, hogy vezethess és a Stratégia művészete ezzel az új kötettel.
Úgy kapcsolódnak, hogy az első könyvem az egy önéletrajzi ihletésű könyv volt, és a másodikat, a Stratégia művészetét, amikor megírtam, akkor nagyon sokféle visszajelzést kaptam egyébként. Vannak olyan cégek Magyarországon, akik ez alapján tervezték újra a stratégiájukat, meg nagyon sokan kaptak így ötleteket, ez jó volt, de nagyon sokan visszajelezték azt is, hogy jó, de hogyan lehet ezzel borotválkozni. Tehát, hogy értem, integrált portfólió stratégia, nagyon jó, de hogy a mindennapokban ez mit jelent, és akkor fogalmazódott meg a gondolat, hogy jó, hát ezt le kellene írni, mert ez a harmadik könyv, a Vállalati gerillák, azért már egy 5 éves kutató munka előzte meg, és bennem volt, de arra is rájöttem, hogy ezt egyedül nem fogom tudni megírni. És akkor szövetségest kerestem, és így jött képbe a feleségem, akivel közösen akkor megírtuk ezt a harmadik könyvet.
És számodra nem volt kérdés, hogy itt van keresni valója a pszichológiai témájú fejezeteknek? Ez most azért érdekes, mert az üzleti életet legalábbis Magyarországon még 10-15-20 évvel ezelőtt elég éresen elhatárolták ettől. Tehát, hogy annyira nem volt ez középpontban. Nyilván a HR területen igen, de máshol nem nagyon.
Igen, én mondjuk pont HR területről jöttem, úgyhogy ott voltak ilyen kezdemények, de valóban azért egy picit más volt a fókusz, de az utóbbi időben nagyon-nagyon hangsúlyos lett. Tehát, hogy egyre többet lehet hallani, külföldről is, és most már itthon is, és egyre több cég mossa el ezeket a határokat, tehát már néha nem csak szervezeti szinten, de emberi szinten és humán szinten is keresik a pszichológiai megoldásokat, úgyhogy az egyáltalán nem volt kérdéses bennem, igen, hogy kell egy ilyen könyvet írni, amiben ötvözzük a kettőt, és nagyon örültem, hogy igazából most elérkezett arra az idő, hogy tényleg le lehet úgy írni, meg el lehet mondani olyan dolgokat, hogy jó eséllyel meg is fogják hallani a másik oldalon.
Kik azok, akiknek ez nagyon hasznos, mert ugye az előző könyved a cégvezetőknek nyilvánvalóan, tehát a stratégia művészete ott a cégvezető attitűdjéről, a kollégáihoz vagy az alkalmazottakhoz való hozzáállásáról sokat beszélt, és az is nagyon érdekes, hogy milyen egy katonai vezető, és hogy az a szemlélet az átültethető akár a magyar cégek vezetői életébe, de hogy itt ugye nem a vezetőkről van elsősorban szó.
Igen, és hát ugye a cím maga a válasz, de hogy Anna Mária is említette, két dolog nagyon megváltozott, az egyik a munkahelyi környezet. Tehát, hogy amikor 3-4 éve így a VUKA környezetről tartottam előadást, és így beszéltem, akkor így láttam az arcokon, hogy persze ez biztos valami katonai dolog, amivel találkoztál Irakban, meg Afganisztánban, vagy valami, de hogy minket ez úgy különösebben nem érint. Hát azt mondom, hogy manapság senkinek nem kell elmagyarázni, hogy mi az a kiszámíthatatlanság, bizonytalanság így a pandémia kapcsán. Ez az egyik, a másik pedig, hogy szerintem háború van a tehetséges munkavállalókért. nagyon-nagyon küzdenek a cégek, akikkel beszéltünk, és éppen ezért a vállalati gerillák, mint cím megfogalmazódott bennünk, és pontosan ezekről a munkavállalókról írtuk ezt a könyvet, illetve hogy ők hogyan tudnak jobban kibontakozni és kiteljesedni, és ugye a céges innovációs folyamatokat támogatni, anélkül, hogy kiejtenénk ezt a szót, hogy innováció, mert ez egy picit elcsépelté kezd válni, és hogyan lehet az egyéni és a szervezeti változási folyamatokat jobban támogatni, hiszen mindenki ezzel küzd manapság.
Ki a vállalati gerilla? Elvileg az ő tevékenysége nem annyira transzparens.
Én ezt először a szervezetek oldaláról közelíteném meg, hiszen ahogy az előbb is beszéltük, szinte az összes szervezet valamiféle transformációban van, és próbálnak megújulni, adaptálódni a viszonyokhoz. És nagyon könnyű a vállalati gerillákat megtalálni, ugyanis ezek a szervezeti iránt rendkívül elkötelezett emberek, de nem feltétlenül vezető pozícióban vannak, tehát hogy a titulusukban és a hivatali ranglétrában nem feltétlenül ott helyezkednek el, viszont komoly hatással vannak a vállalat sikerére. Rendkívül elkötelezettek, és hogyha nem kapnak teret, akkor még könnyebb megtalálni őket, mert baromira frusztráltak.
Hangot adnak ennek?
Igen, és ők hangot is adnak ennek, és akkor utána ugye két dolog következik be, és ezek nagyon tehetséges emberek általában, és ezt próbáljuk kibontani a könyvben, hogy valahol ők a vállalati túlélő képességnek a kulcsa, hiszen hogyha teret engedünk nekik, azoknak a gondolatoknak, amiket ők hoznak, ezeknek az újszerű változást támogató folyamatoknak, akkor erre majd nagyon jó szükség lesz a későbbiekben. Tehát ki gondolta volna mondjuk egy ilyen 5-6 évvel ezelőtt, hogy Elon Musk elfogadni, nem tudom, 500 000 Tesla 3-ast, és ezzel mondjuk 15 évvel előre forgatja az időkerekét, és minden nagy vállalat hirtelen elkezdett olyan szakembereket keresni, aki a önvezetéssel, elektromos autógyártással, stb. Foglalkozik. Előtte egy évvel még azt mondták volna, hogy ez majd nem tudom, majd 20 év múlva ráérünk foglalkozni, és ez a többi iparágban is van. És ezek a vállalati gerillák viszont rendkívül fontosak akkor, amikor bekövetkezik egy ilyen felforgató tevékenység egy bizonyos iparágban, tehát hogy egyfajta életbiztosításként is tekinthetünk rájuk. Az erre típusoknál viszont átadnám egy picit a szót Anna Marinak, hiszen ez az alapvető ötlet az a jungiánus filozófiából és a pszichológiából jött, amit utána átültettünk a gyakorlatba.
Igen, tehát hogy azért fogalmaztuk meg arhe típusokba, és akkor egy picit vissza is menjek oda, hogy hogyan definiáljuk ezeket a vállalati gerillákat. Én mondjuk azt mondanám, hogy ők a változás katalizálói tulajdonképpen, tehát ők azok, akik valamilyen formában benne vannak abban, hogy a változások létrejönnek, és nem csak mondjuk ötletszinten, de akár a végrehajtás szintjén is, tehát hogy valami módon a viselkedésükkel, a szerepköreikkel létre tudják azt hozni, hogy ezek a transformációk, ezek a változások megvalósulhassanak. És hát azért fogalmaztuk meg archetipusokban, mert hogy ez általában azért nem úgy néz ki, hogy egy emberen belül mindegyik megvan. Néha előfordulhat, de az szerintem igazán ritka, viszont ezek az archetipusok inkább ilyen keretrendszerek, amin belül mozog mondjuk az adott embernek a viselkedés készlete, és a változásnak a különböző folyamataiban különböző archetipusok azok, amik a legjobban tudják segíteni ezt a fajta változás katalizálást, vagy ezt a munkát. És azért kezdünk azzal, hogy saját magunkat változtassuk, mert hogy nagyon-nagyon erőteljesen hisszük, hogy az önismeret nélkül nem fog menni a változásnak a végrehajtása, és mások vezetése sem. Tehát, hogy nagyon tisztába kell lenni azzal, hogy mi magunk hogyan tudunk változni, hogyan reagálunk egy-egy változásra, mit váltunk ki másokból, és mire van szükség, hogy mi saját magunkat mondjuk megfelelően tudjuk érzelmileg kontrollálni például egy helyzetben, vagy hogy megfelelő energiánk legyen arra, hogy végig tudjunk vinni nagyon nehéz folyamatokat. Tehát, hogy mindenképpen azzal kell indulnunk, hogy saját magunkkal foglalkozunk, és amikor megteremtjük a jó alapokat, akkor utána viszont elkezdhetünk másokkal is foglalkozni.
A négy archetípus ugye a harcos, a művész, a mágus és a törzsfőnök, és azon gondolkodtam, hogy ha már az önismeretről van szó, ugye mindenkinek eszébe jut sok olyan magyarországi szervezet, ahol még a hierarchikus rend működik, és egy bármelyik archetípusú vállalati gerilla megjelenéséhez azért olyan befogadó vagy elfogadó közekkel, vagy nyitott közekkel.
Hogy mondjam el, hogy, és ez is egy mitoszrombolás, hogy egyáltalán nem azt mondjuk, hogy mindenkinek vállalati gerillának kellene lenni. Tehát, ahogy látjuk a nagyvállalatoknál, ez kb. 2-3%. Viszont, hogyha nem engednek teret ezeknek az embereknek, ők valószínűleg el fognak menni, és amikor meg beüt a krach, akkor nagyon nagy szükség lenne rájuk, de akkor már nem lehet őket visszacsábítani. Tehát, hogy ezt a fajta befogadó közeget, amit mi Flofisznak nevezünk a könyvben, ezt érdemes megteremteni.
De azt kiteremte meg.
Ez egy alulról jövő folyamat, mert hiszen szükség van ezekre az emberekre, és erre rengeteg módszert írunk le. Tehát, hogy minden archetípust azt 5 küldetésre bontunk, és minden küldetéshez néha több tucat szokást csatolunk, hogy az apró pici mindennapi lépésekkel hogyan tudunk változást önmagunkba, vagy a szűkebb, vagy tágabb környezetünkbe eszközölni. De természetesen egyetértek azzal, hogyha a felső vezetés nem támogatja ezt a dolgot, és nincs például pszichológiai biztonság, vagy erre legalábbis nyitottság és igény, akkor ott nagyon nehéz szervezeti változást elérni.
Hogyan illeszkednek ezekhez a küldetésekhez a katonai példák? Mert ennek a feszültségét, vagy az életveszélyes helyzetnek a feszültségét érzi az ember, és aztán áttéve egy szervezeti struktúrába ez egészen másként hat, mint hogyha csak le van írva egy ilyen oktatókönyvben.
Igen, ezt köszönöm, hogy felhoztad, mert ugye az eddigi visszajelzések alapján is, tehát ezt most nem úgy kell elképzelni, mint egy pszichológia tankönyvet, amit írtunk, ez nagyon távol áll ettől, ezt tényleg igyekeztünk amennyire lehet olvasmányosra venni, és hát nyilván benne vagyok, tehát hogy katonai példák kell, hogy legyenek benne, de hogy az egész onnan jött, hogy a katonai képzés az erre a VUCA környezetre van optimalizálva. És én úgy gondolom, hogy nagyon sokat lehet egyébként az üzleti életbe tanulni azokból a módszerekből, amiket a katonák most már több száz éve egyébként, de gyakoroltak, bevezettek, kikristályosodott ez a módszertan, és hát tesztelésre is került tényleg, ha kell, akkor élet-halál viszonyok között. De mindenhol törekszünk arra, hogy ezeket úgy átültessük a modern mai környezetbe, hogy tényleg bárki nagyjából szinte minden iparágban, de megtalálja a neki megfelelő módszertant. És ez inkább egy kis KT, tehát hogy beszélünk ugye 4 archetípusról, az összesen ugye 20 küldetés, tehát hogy az emberek valószínűleg így végig mennek a könyvön, de hogy néhány fejezet lesz, ami jobban érdekli őket, ott le fognak ragadni, azokkal a szokásokkal elkezdenek majd kísérletezni. Másokhoz meg lehet, hogy egy másik életszakaszban fognak majd visszatérni, amikor eszükbe jut, hogy hoppá, már kell most mit tudom én, bizalmat kellene építenem a csapaton belül, és akkor nézzük már meg, hogy mit írt ez a fejezet, és akkor hogy is volt az, hogy milyen rutinok vagy szokások segíthetnek nekem ebben.
Van ez a helyzet, amikor valaki megsérül a csata közben, és beékelődik a testébe egy gránát, és hogy arról kell dönteni, hogy őt föl lehet tenni a helikopterre, és veszélyezteti ezzel, mert bármi történhet a többiek életét, és eljuttatni a kórházba, vagy nem. Szóval ez egy olyan éles helyzet, amit egy átlagember nem tud elképzelni.
Igen, hát ugye ezek a példák, ezek a végleteket fogják meg, de hogy kisebb végletekben egyébként hasonló döntéseket hozunk a szervezetekbe is, és ugye amikor szervezetről beszélünk, akkor egyébként nem mindig csak és kizárólag mondjuk az ilyen nagyvállalati környezetről beszélünk, de mondjuk akár egy orvostársadalmi szervezetről is, tehát ahol azért szintén lehetnek nagyon élő élethalál kérdések, de hogyha mondjuk egy tágabb struktúrában nézzük, akkor a szervezet szempontjából néha egy-egy döntés az élethalál kérdése lehet, különösen ebben a VUCA környezetben. Tehát, hogy ezek a példák, ezek úgy tudnak ülni, hogyha tényleg ilyen tágabb struktúrában nézi meg az ember, hogy egy apró pici döntéssel hosszú távon akár a szervezet élethosszát tudjuk növelni, vagy rövidíteni. És hogy ezért nagyon fontos az, hogy bár azok tényleg ilyen nagyon drasztikus példák, leginkább az említett, de hogy ettől függetlenül egy szervezeti életciklusban megtalálhatunk olyan döntéseket, amik ott hasonló eredményekre vezetnek, hogyha nem jó hozzuk meg.
Tehát de mondjuk egy létszámleépítésnél.
Vagy például, hogy merre forduljon a szervezet a stratégiájával, mert hogy mondjuk bejön valami olyan globális változás, ahol valamilyen irányt kell váltani, de mondjuk egy nagy bürokratikus, lassan mozgó szervezet, az a saját szabályrendszere meg a hierarchiája miatt nem biztos, hogy megmerni lépni azt a lépést, amire ehhez szükség van, és akkor mondjuk ilyenkor jöhet be egy olyan vállalati gerilla, aki viszont nagyon ügyesen tudja úgy mozgatni a szervezetet, hogy mégis kapjon teret arra, hogy meglépjen egy olyan lépést, ami ugyan kockázatos, de mondjuk valaki látja a hosszú távú következményeit, ez lesz mondjuk a vállalati gerilla.
Hogy hozzak be 2 statisztikát, hogy lehessen érzékelni, hogy mennyire nagy a baj. Ugye az S&P 500, tehát hogy a top 500 cégnek az élettartama, az mondjuk egy ilyen 40 évvel ezelőtt még átlagosan akár egy ilyen 60-70 év volt. Manapság ez körülbelül ilyen 14 év körül jár. Tehát, hogy a legnagyobbak sincsenek biztonságban, és ezt a bankszektorban, hogyha bárkivel beszélünk, biztos, hogy már érzik, de minden más iparágban jelentkezik ez a fajta hatás. Tehát, hogy az, ami robosztusnak, nagynak, megkérdőjelezhetetlennek tűnt régiben, és egy biztos munkahelynek, az egyáltalán biztos, hogy így van manapság. A másik példa, ami eszembe jutott, az a szervezeti elkötelezettség. Tehát, hogy egy kutatást azt hiszem, hogy a könyvben is említünk.
Igen, ez döbbenetes.
Ugye világszerte körülbelül mondjuk a 20%-a az, aki elkötelezett, tehát egy értéket teremt egy vállalatnál, és ilyen 29-30% pedig hát jobb lett volna, hogyha nem jött volna bedolgozni, mert a vállalati értékteremtés meg a bottom line szempontjából akkor jobban lennek, a többiek meg ugye elpirickáznak középen. És a magyar adatok megdöbbentőek voltak, amikor olvastam, mert ugye 11% volt az, aki ténylegesen elkötelezett, és majdnem háromszorosa a 29%, aki pedig hát, aki kifejezetten úgymond kártékony a szervezetre. És ez nem egy HR probléma, ezt nem lehet kitréningelni két hétvégén, ez egy CEO szintű probléma, hiszen a szervezeti elkötelezettség megteremtése az, hogy a tehetséges emberek szeretnének ott maradni ennél a vállalatnál, és ezzel a vállalat túlélését úgymond garantálni, az szerintem biztos, hogy stratégiai szintű dolog, de nem ott fog eldőlni. Tehát, hogyha három ember kigondolja egy szobában, eldobják a kulcsot, majd ezt megpróbálják lenyomni stratégia formájában, ez nem biztos, hogy jól fog ülni. Ehhez az egész szervezetre és azokra a vállalati gerillákra van szükség, akikről mi írunk a könyvben.
Lehet jellemezni néhány szóval ezt a négy archetipust? Nyilván van, aki elkötelezett egy cégnél, próbál valamit tenni, és most rendszerben látja azt, sőt, akár saját magát, a saját feladatait, hogyha elolvassa a könyveteket.
Én az energia oldaláról közelítenem meg ezt a dolgot. Ugye mindenki tett már például újévi fogadalmat, majd utána két hét múlva már arra sem emlékszünk, és ugye a saját vitális energiánk nincs meg ahhoz, hogy kitartóak legyünk. Most gondoljunk bele, hogy mennyire nehéz az mondjuk embereket rávenni arra, hogy kiszámíthatatlan, bizonytalan helyzetbe, de kitartsanak, tovább gürizzenek egy közös cél érdekében. Ehhez hihetetlen energiára van szükségünk, és ha nagyon le akarnám egyszerűsíteni, akkor a harcos lenne az, aki az energia mennyiségéről szól. Tehát itt elsősorban mozgással, táplálkozással, pihenéssel, egyebekkel foglalkozunk, ami nagyon alapvető dolognak tűnik, de rengeteget kísérleteztünk már különböző cégeknél is, és hát bizony meg kell tanítani az embereket erre. Rengeteg tudás áll már rendelkezésre, hogy hogyan tudjuk úgymond biohackelni magunkat, de hogy itt akár 50-60-70%-os energianövekedéseket is el lehet érni, hogyha apró pici szokásokat megváltoztatunk. A művész az inkább az energiának a minőségéről szól. Tehát, hogyha rendelkezésre áll egy energia mennyiség, akkor nagyon nem mindegy, hogy ezt tudom, én haragba fordítom, vagy megpróbálom valami pozitív oldalra áttolni. A mágus már inkább az energia fókusza. Tehát arról szól, hogy hogyan tudom egy nagyobb szervezetben elterjeszteni ezt a dolgot, és a mentális oldalát úgymond hekkelni a saját biológiánknak. A törzsfőnök pedig a stratégiával összehangolt energia, tehát hogy hogyan tudom ezt egy egész szervezet célkitűzéseivel összehangolni és bemozgatni az embereket. Lehet, hogy azt fogják gondolni a hallgatók, hogy hú, hát ez valami nagyon-nagyon nehéz dolog, nagyon nagy fába kell vágni a fejszínket, de hogy erre konkrétan ugye összeraktunk egy tanfolyamot is, aminek E-Forta neve, hogy ne csak olvassanak róla az emberek, hanem hogyha például cégek ki akarják próbálni, akkor ezt a gyakorlatba is rá tudják ültetni, és ezt most már több helyen többször kipróbáltuk, és elképesztő eredmények vannak, és hogyha mondjuk ha csak arról beszélek, hogy valaki szeretné mondjuk az alvás minőségét javítani, akkor ehhez kap mondjuk egy profi ember segítségét, de 2-3 pici apró szokás megváltoztatásával, mielőtt lefeküdnénk, mondjuk egy ilyen esti rutin kialakításával, volt olyan ember, aki 20%-ot javított a teljesítményén. Tehát, hogy ezek nem óriási dolgok, csak egyszerűen ez beiktatta a mindennapjaiba, és ez lett az eredmény. Itt napi mínusz 100 perc stresszről beszélünk, ami szerintem mindenkinek ilyen vágyálom kategória, de hogy teljességgel ezek lehetséges dolgok. És mondom, ehhez nem kell megváltoztatnunk az életünket, és óriási dolgokat csinálni, viszont meg kell tanulnunk azt, hogy hogyan tudunk apró pici dolgokat megváltoztatni először magunkba, utána pedig, hogyha kell, akkor mondjuk a csapat környezetben.
Igen, és én itt egy picit azért is venném át a szót, mert hogy azon túl, hogy a fizikai teljesítőképességünket tudjuk növelni, tudjuk a lelki teljesítőképességünket is növelni, tehát hogy azért a könyvünkben nagyon-nagyon sok olyan dolgot tanítunk, akár így a szokások révén, meg az E-Fort tanfolyamban is, ami a rezilienciánkat fejleszti, ez a stresszel szembeni ellenálló képességünk. És ez ugyanúgy fejleszthető, mint mondjuk fizikailag az izmaink egy edzés után, Tehát, hogy képesek vagyunk edzeni a lelkünket is, az, hogy mennyire legyen a teherbíró képességünk, és ez például szintén egy olyan alapja a változásnak, hogy ha reziliensebb vagyok, akkor sokkal jobban ki fogom bírni azokat a helyzeteket, amit egyébként ez a VUCA környezet naponta teremt számunkra. És a VUCA az gyakorlatilag az életünk minden területén lecsapódik, tehát nem csak szervezeti szinten, de a magánéletünkben is, egyéni szinten is, tehát hogy nagyon-nagyon sok olyan dolog ér minket, amitől nagyon könnyen kiéghetünk, és erről nagyon-nagyon rossz statisztikák vannak. És ezért tényleg az egyik legfontosabb képesség szerintem, ami ugye a jövőben is, meg most is fontos, az a reziliencia, tehát ez a stresszel szembeni ellenálló képesség.
Eszembe jutott egy sztori, hogy ez mennyire összefügg a kettő, ugye a mentális meg a fizikai dimenzió. Egyébként egy volt Navy SEAL, egy ilyen haditengerészeti elit alakulatnak az egyik kiképzője csinált Kaliforniában egy tanfolyamot, amit ő Kokoro Campnek nevezett, egy ilyen 50 órás tanfolyam. És ő először azt gondolta, hogy olyanok fognak jelentkezni, akik majd szeretnének például ilyen elit alakulatokba jelentkezni, és megdöbbenésére rengetegen jöttek az üzleti életből, mert hogy nagyon sokat ücsörögnek az asztalnál, és egyszerűen nem találtak olyan kihívást az életükbe, hogy megnézzék, hogy milyen fából faragták őket, és kíváncsiak voltak, hogy ez hogy működhet. És itt az első gyakorlat egyébként, amit csinálnak, az, hogy ezt a plank pozíciót, ami ugye a fekvőtámasznak az alappozíciója kell fölvenni, és azért úgy általában, ha megkérdezek valakit, azt mondja, hogy olyan 2, maximum 3 percig tudná tartani ezt. És hát ott az alakuló téren ilyenkor felsorakoznak, és elkezdődik ez a gyakorlat, és körülbelül olyan 30-35 percig kell csinálni, és persze összecsuklanak, stb., de ilyen ordibátorokkal mennek, biztatják, stb. De az a lényeg, hogy ez a legelső bevezető gyakorlat, és utána, amikor fölállnak azok, akik fejben nem adták fel az egészet, akkor elmondják nekik, hogy látjátok, tehát, hogy most 10-szer annyit csináltatok, mint gondoltátok, hogy képesek vagytok rá. Tehát, hogy ez az alap, tehát, hogy akkor most tudjátok, bebizonyítottátok saját magatoknak, hogy ez lehetséges. Van még 50 óra mondjuk hátra, vagy most már csak 49, és ezt az érzést újra meg újra át fogjátok élni. De hogy ezek ilyen stresszoltások, ugyanis teljesen átkeretezi az embernek a tudatát, amikor rájön, hogy ő a bunt sokkal többre képes, és amikor nehéz helyzetekben találja később magát, akkor sokkal könnyebb lesz visszagondolni, hogy ja, nekem már ismerős ez a szituáció. Bizonytalanság volt, kiszámíthatatlanság volt, óriásinak tűnt a feladat, de valahogy megbirkóztam vele, most is meg fogom találni a megoldást.
Igazából szerintem ennek az egész mai környezetnek az a nagy tanúsága, hogy ez a fajta biztonságos állandóság, ez nem létezik. És hogyha ezt el tudjuk engedni, hogy bármibe ezt a nagyon biztonságos, nagyon állandóságot keressük, hanem mindig arra számítsunk, hogy ez bármikor megszűnhet, és nekünk tudni kell valahogy erre reagálni rugalmasan, akkor tudunk egy jó mindsettel belemenni, és akkor mindent így építünk, a stratégiát is így építjük, hogy attól nem fog összedőlni a világ, hogyha holnap után kiderül, hogy nem erre kell mennünk, hanem egy kicsit elfordulunk, hanem akkor készen álljunk arra, hogy akkor változtassunk egyet a stratégián.
Vállalati gerillák, változz, változtass, vezess a káosz küszöbén. Erről a könyvről beszélgettünk a szerzőkkel, Porkoláb Imrével és Porkoláb Minarik Anna Máriával. A könyvet, ahogyan Porkoláb Imre korábbi köteteit, a Szolgálj, hogy vezethess és a Stratégia művészete című kötetet is a HVG könyvek kiadó jelentette meg.
Porkoláb Imre és Porkoláb Minarik Anna Mária voltak Olá Andrea vendégei az elmúlt percekben. Most következnek a hírek, majd szintén egy üzleti könyvvel folytatódik a könyvajánló.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.